hangszer szeretetét szeretném átadni.
Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, azzal a Székelyföld a legalkalmasabb.
És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok! 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az import áruval? És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Javában tart a hazai szamóca szezon, az eperföldek és a piacok megteltek a piros gyümölccsel. A magyar termelők azonban komoly gondban vannak, az olcsó külföldi importáruval szinte képtelenek tartani a lépést, így sokaknak a megélhetése a tét. Vajon mi alapján választunk a pultok előtt? Az ár vagy a hazai íz dönt? Kovács Bernadett járókelőket kérdezett.
Odafigyelek rá, hogy hazai ízt fogyasszak, és ezt úgy valósítom meg, hogy elmegyek és leszedem.
Saját kertből?
Nem saját kertből, hanem vidéken termelőtől. Van ilyen, hogy szed magad mozgom, oda megyünk, összeszedjük, hazavisszük, befőzzük. 20 éve figyelek arra, hogy honnan származik az az adott termék. Ez nyilván nem csak a szamócára, meg az eperre igaz.
Tehát inkább drágábban, de magyart, mint olcsóbban, de importot.
Nem tudom, mennyibe kerül az import, nem figyeltem. Mert mindig azt veszem meg, ami egészséges és elérhető.
Mikor kezd el szamócát, epret fogyasztani?
Amikor van lehetőség rá, meg tudom vásárolni, megfelelő az ára, meg megnézem, hogy milyen az állaga. Ha nincs magyar, akkor külföldi, de inkább a magyart nézem. Ismerem már itt azért az embereket, meg akik árulnak az árusokat. Úgyhogy ezeket megkérdezem, és tudom, megmondják az igazat, hogy milyen, és akkor úgy vásárolok.
Mennyire számít az ár?
Pénztárcától is függ, hogy milyen áru, sok múlik rajta, de hát azért jó is legyen.
Gyerekekkel foglalkozom, és gyakran kérdezem, hogy szeretik a gyümölcsöt, és a gyerekek nagyon szeretik a gyümölcsöt. És akkor bele szoktam tenni pont az epret, mert tudom, hogy a gyerekek nagyon szeretik.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30-9666.
Hogyan lehet felvenni a harcot a külföldi tömegáruval, és egyáltalán miben más a hazai eper, mint az, ami több ezer kilométert utazik a pultokig? Erről is beszélgetünk mai szakértő vendégünkkel, Benedek Borbál, a kertészmérnökkel, aki családi gazdálkodó is egyben. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást is.
No, hát most már lassan a vége felé közelít a szamóca szezon. Mik az eddigi tapasztalatok az idén?
Igen, az idén jól indult a tavaszi időjárásra a szamóca szezon, tehát biztatónak tűnt, hiszen ez a hűvös, csapadékos idő, ez kedvez a szamócának, úgyhogy annak ellenére, hogy volt azért tavaszi fagy is, és ezzel együtt fagykár, mégis úgy gondolom, hogy ideális volt az időjárás, és sikeres évet zárhattunk.
Ugye epret vagy szamócát, tudom, hogy a szamóca a helyes kifejezés. Gondolja akkor két mondatban azt is elmondhatja, hogy mi a különbség a kettő között. Biztos, hogy vannak hallgatók, akik nem nincsenek tisztában ezzel a kérdéssel. De szóval, hogy szamócát nagyon sok helyen lehet kapni. Ugye lehet piacon, lehet bevásárlóközpontokban, ilyen multinacionális bevásárlóközpontokra gondolok, ott biztos nem a magyar eper van. Nyilván lehet termelőktől is vásárolni közvetlenül. Ön szerint mi dönt abban, hogy a vásárlók hova mennek beszerezni az árut, mert itt azért a bejátszóban elhangzott egy-két dolog, és itt is kérdéses volt ugye az, hogy az ár dönt, vagy pedig az íz dönt. Ön szerint mi dönt a legtöbb esetben?
Igen, hát mi termelőként bízunk benne, hogy ez a kettő egyben, tehát hogy mi mindig arra törekszünk, a saját nevünkbe tudunk nyilatkozni, hogy jót és jó áron állítsunk elő. Tehát itt az egyik nagyon fontos kérdés, ami bejátszással kapcsolatban is, hogy mi az, ami meghatározza a szamóca ízét például. Az egyik legfontosabb ilyen tényező a fajta, az, hogy milyen fajtát választunk. Tehát mi itt Magyarországon előtérbe tudjuk helyezni azokat a fajtákat, amiknek jó az íze, esetleg kevésbé pulton tartató, mint mondjuk egy olyan szamóca, amit mondjuk Észak-Afrikából, Marokkóból kell idáig hozni, bármelyik évszakban. Tehát mi nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy olyan fajtát termeljünk, ami finom lesz. Illetve fontos az is, hogy azért érdemes hazait választani, hiszen az jó esetben reggel, még a bokron, este meg az asztalodon mottóval zajlik nálunk is a direkt értékesítés. Tehát ez egy nagyon fontos kulcskérdés, hogy éretten takarítjuk be azt a gyümölcsöt. És az pedig, hogy a versenyképesség az egy nagyon komplex dolog, tehát hogy ki mennyire versenyképes, és egy ekkora összetett rendszerben, ahogyan a szamócát termeljük, mi például Szabadföldön síkműveléses rendszerben termeljük a szamócát, tehát ott egészen az ültetéstől még eljutunk odáig, hogy szamócát takaríthatunk be, nagyon sok munkafolyamat van, és nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy mennyire lesz ez a végén eredményes. Tehát különböző keretek között dolgozunk, például az időjárás, az, hogy mi hogyan öntözünk, mikor öntözünk, és annak micsoda költsége van, vagy hogyan tudunk élő munkaerőt szerezni, aki azt jól tudja betakarítani ezt a termést, nem csak egyszerűen betakarítja, hanem azt jól is teszi. Tehát ezek olyan komplex kérdések, amit minden egyes termelő, akár országon belül, vagy éppen országhatáron kívül is mind befolyásolják az árat és a végeredményt. De igazából a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a nyomonkövetés, tehát amikor egy termelő az arcát, nevét adja ahhoz a termékhez, amit értékesít, az már egyfajta megbízhatóságot. Tehát én, mint növényorvos gazdálkodó, vagy akár mint két gyermekes édesanyja is olyan terméket, olyan élelmiszert szeretnék a gyerekeimnek adni, amit akár megmosás nélkül is adhatok, ilyen például a mi szamócánk, mert tudom, hogy mi az, hogyan csináljuk, de hogyha már látunk a termék mögött egy arcot, egy termelőt, akkor én azt gondolom, hogy az már egy megbízhatóságra adhat alapot.
Akkor lássuk, mit mondanak a hallgatók, már is itt van velünk a vonalban István. Jó napot kívánok, István, hallgatjuk.
Jó napot kívánok. Én egy kicsit a lényegét próbálom megfogni. A pénz lehet termelni, tehát ha valaki tud fizetni áruért, akkor az termelni tud. Na most a négy liberális elv egyike az az áru szabad áramlása. És amikor olyan területeken fektetnek be, hogy ott olcsón lehessen, vagy éppen akár dotálva van az áru, akkor le lehet törni a saját termelést egy országban, az ország, amelyik nem védi meg a piacait. És a liberális egyikével gyakorlatilag mi lemondtunk erről, bárki bármikor hozhat be bármit, az ellenőrzés sem olyan, mint hogy ismerjük mi a termelőt, hanem ki tudja, hogy mi, és így tönkre lehet tenni egy termelő árat. És ez nem csak a szamócára vonatkozik, hanem mindenre. És ez a veszély, ez teljes mértékig fennáll, azért, hogy utána teljesen kiszolgáltatott emberek, országok legyenek, akik teljesen előzetlen árukat olyan helyekről, ahol vagy dotálva van, vagy pedig nagyon olcsó munkaerővel meg tudják oldani a termelést. A szállítás ára nem számít, az a lényeg, hogy tönkretegyék a piacokat. Én ebben ezt látom, hogy a kapitalizmusban egy kézbe kerül a legvégén az irányítás, egyetlen egy kézbe, és ők mondják meg, hogy gyakorlatilag mi legyen a világon. Én ezt nem tartom jónak. Ennek van ellenszere, a gondolkodás és a függetlenség és a megszervezés annak, hogy mi jó minőségű olyan árut állítsunk elő, ami az emberek egészségének a szolgálatát.
Hát meg az is fontos lenne, hogy az emberek azt az árut válasszák akkor nyilvánvalóan, mert hogy...
Ez az árkérdés, és azért egy szegény ember általában azt választja, azt hiszi, hogy de általában mindig az olcsóbb a drágább, de itt nagy különbségek vannak, és az ilyen áruházi láncok máshol behozzák az árut, és oda csalják, legyen az dinnyétől elkezdve bármit, oda csalják a vásárlókat, és így teszik tönkre a termelőket.
Köszönöm szépen István, hogy megosztotta a véleményét, szóval, hogy bárki bármit behozhat az áruk szabad mozgásának bűvkörében, ugye ezt mondja István, de hogy nem mindegy az ár, nyilvánvalóan teszem hozzá én, és ehhez kapcsolódik egy kedves hallgatónak az SMS-e. B. Géza írta, hogy a szamóca és a málna termesztés költsége 90%-ban munkadíj, a hazai bérek oly magasak a dél-európaihoz képest, hogy az olcsóbb szállítás ellenére sem versenyképesek az áraink. Mit szól hozzá?
Igen, ezzel egyet kell, hogy értsünk, de hozzá kell azért tenni, hogy tényleg ez egy komplex folyamat, tehát a munkaerő költség az valóban egy jelentős költség, de emellett van még számos olyan tényező, ami befolyásolhatja, például ezek az eltérő működési keretek, hogy ki milyen növényvédelmi rendszerben tud működni, ki milyen fajtát tud választani, kinél van csapadékosabb időjárás, kinél van kevésbé csapadékosabb időjárás, tehát hogy igen, ez mindenképpen egy komplex dolog, és hogyha reagálhatunk a hallgatóra, akivel telefonált. Tehát ugye én azt tenném hozzá, hogy a magyar hatóságok igazából dolgoznak, tehát minket, akik a nevünket adjuk, és ott állunk 3-4 héten keresztül a szamócánkkal, és értékesítjük ezt a szamócát a fogyasztóknak, vagy éppen a honlapunkkal megrendelik, vagy éppen a Facebook oldalunkat követi valaki, minket tud ellenőrizni a hatóság, és ellenőriz is. A probléma inkább azzal van, akik ugye feltűnnek itt, ott és amott, akik igazából elérhetetlenek, és... pont ezért az ellenőrzés is elmaradt, hiszen ott sem név nincsen, sem termelő nincs mögötte, tehát hogy inkább ezzel van ez okozza a nehézséget, hogy hogyan szűrjük ki ezeket, vagy hogyan csípjük fülön ezeket a magukat termelőnek mondó szállítókat.
Igen, de ugye azért a külföldről, akár Afrikából, tehát messzi országokból is érkező szamócának azért legalábbis amit a bevásárlóközpontokban lehet kapni, azért a származási hely az fel van tüntetve minden esetben. Ezeket egyébként ellenőrzi az Élelmiszerbiztonsági Hivatal. Mert ugye sok ember azt gondolja, hogy nyilván, hogy olyan messziről jön, ahhoz, hogy eperkinézetű legyen, mire ideér, ahhoz biztos valami vegyszert kell hozzá használni, amitől aztán így mégiscsak megáll, és nem totjan össze. A egy-két hetes, én nem tudom, meddig tart egy ilyen szállítás, de gondolom, hogy egy hét talán biztos van.
Igen, azért alapvetően megnyugtatunk mindenkit, hogy a hatóság teszi a dolgát, tehát amit mondjuk, amin már van egy címke, az már nyomon követhető. Uh-huh. Amin nincsen semmi, az ugye nem nagyon tudunk mit kezdeni, és én azt szoktam erre mondani, erre a felvetésre, amit ön is mond, hogy azért azt a akármilyen gyümölcsöt, most például egy szőlőt mondjuk januárban, ami mondjuk a spájzban egy hétig meg sem mozdul, vagy két hétig, azt nem fogom odaadni a gyerekemnek semmilyen körülmények között sem.
Tehát feltételezhető, hogy abban valami olyan adalékanyagot fecskendeznek bele, vagy olyan körülmények között termelik, hogy ez ilyen marad?
Hát itt mindig a körülmények kérdés, hogy milyen termelési rendszerekben tudnak dolgozni mások, akár más kontinensen, más országokban. Természetesen vannak ott is európai ellenőrök is ellenőrzik ezeket a mindenféle körülményeket és mindenféle technológiákat, de azért egy szőlő, ami egy élő anyag, azért az mégiscsak furcsa, hogy két hétig nem csinál semmit a spájzban.
Éljünk a kételkedés jogával, mindig ez egy nagyon fontos bölcsesség. Szabolcs van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánunk, Szabolcs! Mit mond
ön? Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Nem vagyok agrárszakértő, de a szüleim évekig foglalkoztak zöldséggyümölcs termeléssel, főtérősen zöldséggyümölcs felvásárlással is. Nagyon sok termelővel is beszéltem, az már jó pár évvel ezelőtt volt is. És az a helyzet, hogy van egy pár olyan növényünk, illetve van egy olyan sztereotípia, az emberek szokták azt mondani, hogy minden gyümölcs ott a legjobb, ahol őshonos, meg ott frissen veszed a fáról vagy a növényről, és ez maximálisan így van. És nagyon sok olyan magyar termék van, amit ugyanígy lehetne fogyasztanunk, és mégis, és valószínűleg ebben benne van egyébként a kereskedelmi politika, de hogy nagyon sok olyan gyümölcs van, ami megterem itthon is, csak lehet, hogy kicsit várni kell, hanem vele vagy egy cseppet többet kellene fizetni, tehát tényleg a maximális ízélmény tápanyag tartalmat kapnánk meg, és az a szamóca, az tényleg szamóca ízű, azzal a beltartalommal és azzal a ízzel, aminek lennie kell, csak meg kell venni a magyart. Nagyon sok ilyen termék van egyébként Magyarországon, most, hogyha az én tapasztalatomból esetleg hozzátehetném, ilyen egyébként a spárga, ami egyébként 12 órán belül elfogyasztva a legkiválóbb, és onnantól fogva egyébként szállítás, vagy fűtés ide vagy oda, de már nem olyan, vagy esetleg a hölgy lehet ismeri azt a paprika fajtát, hogy vitamin paprika, amit régen, mikor még volt feldolgozóipar Magyarországon, akkor 1000 hektár számra termeltek az emberek, és jött egy portáló másik paprika, amit ma már úgy hívunk, hogy kápia, és teljesen kiszorította. Úgyhogy ez egy nagyon jó ízű volt, csak az volt a baj a kereskedelemnek, hogy nem volt portáló. És ez a baj a gyümölcsel is, hogy én azt gondolom, és lehet, hogy most kicsit ez radikális mondat, de a boltok polcain érett gyümölcset szinte esélytelen enni. Uh-huh. Mert nincs az a gyümölcsfajta, mondok ilyeneket, például a barack, ugye, de ilyen a szamóca is, amit hogyha éretten leszednek, akkor 2-3 napon belül még tényleg úgy fog kinézni a pulton, hogy az emberek megveszik. És sajnos csak nem teljesen érett gyümölcsöket kapunk. Ez a helyzet a dinnyénél is, hogy nem magyar. Egyszerűen nekem dinnyeszedők mondták, hogy amit külföldre visznek Magyarországba dinnyét, az nem érett.
Külön jelölik. Na jó, de amit import árut idehoznak, az sem érett, mert nyilván éretlen, hogy szedik le, ugye annak az út alatt, a hajóút alatt kellene megérnie, mire ide ér, de hát úgy látszik nem történik meg.
Természetesen, de ilyen a cseresznye is. Én a fiam nem bírta ki a cseresznyefánkról, és már hamarabb elkezdett ízmálni, de mondtam neki, hogy igazából a cseresznye szinte majdnem fekete, és akkor érett. És ilyet nem látni a boltokban, esetleg a piacokon, de nagyon keveset lehet látni, hát tényleg maxima termelő piacokon, aki azt mondja, hogy leszed pár ládában, hogy biztos elad, és akkor ez is az érettet, de az érett gyümölcs az igazán, az a non-plus ultra, és ez nem egy nagy dolog ez, csak a szállítások, a kereskedelem miatt sajnos nem éri meg nekik, mert sokat kellene kidobni, mert az érett gyümölcs az nem bírja ki a pulton 2-3 napig, 1-2 napig, és utána már nem adhatják el. Mármint a kereskedelem politikában is benne van, ez a nagy láncoknak van egy olyan politikájuk, hogy megvan, hogy kell kinézni, és ha nem úgy néz ki, akkor már hiába fogyasztatok, kidobják. Én összességében kicsit lehet hosszú mennyi, de én azt szeretném mindenkinek mondani, hogy sokat hallgatják, vagy akik hallgatják a műsort, hogy érdemes csak hazai. Nagyon sok, és nem csak a drága piacok vannak, lehet 2-3 megállóval tovább kell utazni, és az ember talál Budapesten is olyan piacot, ahol egy kicsit olcsóbb, konszolidáltabbak az árak is termelőktől veszi. Szóval oda megyek csak ezt akartam még elmondani, hogy járok piacra, és annak ellen egy vidéki piacra szoktam járni szándékosan, azért a piacnak a 30%-án a részvevők 30%-a látom, hogy kereskedő, mert amikor 15 féle zöldsége meg gyümölcsem, akkor azt tudom, hogy biztos nem a kertbe terem, hanem az 5-6-7 féle, meg látom a csomagoláson, meg a kinézeten is, de ezt az emberek meg tudják tanulni, és a termelőket is segítik vele, meg a saját egészségüket is, mert nem lehet tudni, hogy milyen növényvédőszereket használnak, azt nem tudja megállapítani az ember azon a zöldségen vagy gyümölcsön, amit megvásárol.
Köszönjük szépen, Szabolcs, az ön véleményét is, és innen folytatjuk majd, de most 5 után 1 perccel a hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány erről mai ülésén döntött. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb északírországi zavargásokban. A több városra és Kóciára is kiterjedő erőszakhullám azután tört ki, hogy hétfőn egy szudáni menedékkérő súlyosan megkéselt egy helyi férfit Belfastban. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Haley, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újabb, korszerű, alacsony padlós kafvillamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, hogy összesen 51 új szerelvényt rendelt. Az új szerelvények a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es, illetve az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Holnap sok napsütésre számíthatunk, inkább keleten lehet záporzivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között várható.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az import áruval? És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is tárcsázhatnak, és 39.666, ez pedig az SMS számunk, ide várjuk szöveges üzeneteiket. Stúdió vendégünk pedig továbbra is Benedek Borbála, kertészmérnök, családi gazdálkodó, és azt mondta itt a hírek alatt, hogy a szezonalitásról mindenképpen érdemes lenne még egy-két egyenes mondatot váltani. Nem tudom, hogy mire gondol ez alatt, de ugye hát ezzel kapcsolatban nagyon sokunk élménye, akik hát már megértek pár évtizedet, hogy gyermekkorunkban alig vártuk azt, hogy tavasz legyen, hogy epret lehessen enni, mert hogy télen erre nem volt lehetőség. Ugyanez volt a dinnyével, ugyanez volt az uborkasalátával. Emlékszem, hogy amikor először lehetett uborkasalátát csinálni, akkor mindig rántott csirke és petrezselymes burgonya volt hozzá, de szerintem ez az élmény, ez nem csak nekem adatott meg. Szóval várni kellett rá, és nagyon jó volt, amikor teljesült. Ma már ilyen nincs.
Igen, sajnos ez a varázs az elveszőnek tűnik most ebben a jelenlegi, nem is tudom, gazdasági helyzetben. Tehát itt tényleg a szezonítás az azért fontos, hogy tudjuk, hogy mikor és mit kell keresni akár a piacon, vagy akár a polcokon. Tehát, hogy akkor, amikor az ideje van, akkor vegyük meg. És hogyha szeretnénk a jó minőségű, jó ízű szamócát mondjuk télen is élvezni ennek az ízvilágát, akkor pedig válaszunk tartósítási módszereket. Tehát van számosan tartósítás, akár csak egy sima fagyasztás, vagy egy lekvárfőzés, vagy hogyha valaki a lekvárt nem eszi, akkor tényleg leturmik szólva beteszi a fagyasztóba, és teljesen helytakarékos megoldással az a nyári ízvilágot lesz a fagyasztójában, úgyhogy tényleg fontos felhívni arra figyelmet, hogy akkor keressük azt a adott terméket, vagy friss gyümölcsöt, zöldséget, amikor annak tényleg ideje van.
Lehet, hogy van olyan ember, aki még soha életében nem kóstolt magyar szamócát. Mert hát, mindig csak azokat vásárolta meg, amik
hát mi mint termelők, mi 1995 óta termelünk szamócát, és azért azt mondjam el, hogy szamócát termünk, de epret árusítunk, szóval tényleg itt ez a név anomália, ez mindig felmerül, hogy a eper a fánterem, a szamóca pedig a bokrom. Tehát, hogy sajnos minden évben kapok olyan telefonhívást, mondjuk június közepén, hogy érik-e már a szabadföldi szamóca. És ez azért problémás, mert ugye május közepétől már tudunk Szabadföldön szamócát vásárolni, és ezelőtt már tudunk venni fóliás, vagy akár fűtött fóliás szamócát is, ami már Magyarországon termett.
Van különbség az íz között? A fóliás és a szabadföldi szamóca íze között?
Azt is még, hogy mondjam el, ilyen ismeretterjesztés jellege, hogy a fajta, az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy nem biztos, hogy azért van különbség az íz egyik és a másik között, mert az egyik a fólia alatt termett, a másik pedig szabadföldön, hanem lehet azért, mert éppen olyan az a fajta. Tehát igen, a szabadföldi szamócának mindig meg lesz a sajátossága, és az mindig jó ízű lesz, de tényleg ahány fajta szamóca, annyi féle íz, és erre például a tökéletes megoldás egy szedd magad mozgalom, amikor tényleg elmegyünk a termelőhöz, elmegyünk arra a gyümölcsfarmra például, és ott akár több fajtát is megkóstolunk, és ekkor fog belénk vésődni ez az érzés, hogy akkor milyen az a szamóca, amit a bokorról leszedve és azonnal elfogyasztva eszünk meg. Úgyhogy én ennek a szedd magad dolognak nagyon örülök, hogy ez egyre népszerűbb, és bízom benne, hogy azért ezt a május 15-ét, hogy onnantól indul a magyar szabadföldi szamócás szezon, egyre többen meg is jegyzik majd maguknak így.
János is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, János, hallgatjuk.
Szerintem csókolom, kedves Zsuzsa, egyetértek a hozzáértő hölgyel részben, de például vissza szeretnék röviden térni az eperre. Van a földi eper, meg van, ami fántelen, fehér és sötétkék vagy fekete. Uh-huh. Például abban nem igazán értek egyet a hölgyel, hogy ami fóliában terem szamóca, az soha nem lesz olyan, mint ami a szabadban terem. Ez olyan, mint üvegen keresztül napozni.
Biztos érdekes, érdekes a hasonlat, amit mond, csak hát ugye úgy elhangzott, hogy ez fajta függő
hát
is.
Nem
ebben igaz a baj, János, de ki lehet próbálni nyilván ezeket az ízeket, és lehet, hogy ön is meglepődne.
A másik pedig, amit szeretnénk mondani, az az, hogy sajnos a Görögország, Olaszország, Spanyolországból, Portugáliából már a kamionban érik meg a gyümölcs, amikor itt még a fagy elvitte a termést.
Köszönjük szépen, János. És László is itt van velünk, akkor most őt is meghallgatjuk. Jó napot kívánok, László!
Kedves okon, tisztelt üdvözlőt, és mindenkit, aki hallgatja. Hát ha valaki csak rágondol a szamócára, akkor nem csak az ízére gondol, hanem az illatára. Annak van egy bukéja. A szabadföldinek főleg, amelyik, hát hogy is mondjam, a fólia alatt van, az lehet szebb, nagyobb kinézetre. De mikor beleharapunk azért a szabadföldibe, az a bizonyos buké, az illat, az megvan. És hát ezzel versenyezni nem lehet. És ráadásul azzal se lehet versenyezni, hogy vannak mediterrán országok, ahol ugye körülbelül másfél hónappal korábban már meleg van, és ha fóliád meg is még ehhez képest, akkor az ára még rátesznek 20%-at. És mikor elmegy az az időszak, hogy már nekik nem kell fóliázni, és szabadföldön vannak, szinte csak le kell szedni őket, tehát nem kell különösebb problémát már vele megtenni. Ugyanakkor Magyarországon még mindig a fóliát fűteni kell, azt le kell takarni, ha fúj a szél, az a baj, ha nincs eső, az a baj, ha sokat kell locsolni, akkor megcsattam, hogyha megesik rá, és megint csak, tehát nem tudunk vele versenyezni. Ez olyan, mint egy fiatal ember sose fog versenyezni egy öreggel bizonyos dolgokban.
Világos.
Az öregnek másban vannak előnyei.
Köszönjük szépen, László, meg a kérdést is, úgyhogy Benedek Borbála majd válaszol nyilván önnek erre, hogy lehet-e versenyezni.
Igen, először talán az íz kapcsán annyit tennék hozzá, hogy mikor engem, mint termelő megkérdeznek a piacon, hogy vajon elég édes-e a termékem, akkor azt szoktam rá mondani, hogy ez egy nagyon szubjektív dolog, hogyha ön cukorra fogyasztja a szamócát, akkor biztos nem lesz elég édes, de hogyha ön csak úgy simán fogyasztja a szamócát, akkor jó helyen jár és nyugodtan vásároljon tőlem. Tehát, hogy ez egy szubjektív dolog, de való igaz, hogy a szabadföldi szamócának tényleg lesz egy olyan illat, amit a betelefonáló is mondott, amikor mi mondjuk visszük a szamócát az autónkkal, és eljutunk a piacra, vagy a direkt értékesítésünk helyszínén, és kinyitjuk az ajtót, akkor azonnal a vásárlóknak is ez feltűnik, és ezt meg is jegyzik. Nekünk már kevésbé tűnik föl, akik ott ülünk az autóba, és reggeltől estig a szamóca földön vagyunk. Tehát ez tényleg valóban így van. És a versenyképesség az, ahogy már mondtuk korábban, és hogy tényleg ez egy komplex dolog. Én azt mondom, hogy inkább arra érdemes fókuszálnunk, hogyha a fogyasztóknak szólunk most, hogy tényleg a megbízhatóság és a nyomon követhetőség egy nagyon fontos dolog, hiszen élelmiszerről beszélünk. Tehát én, mint fogyasztó, biztosan azt helyezem előtérben, hogy látom-e mögötte azt a termelőt, látom-e mögötte azt a nevet, aki felvállalja saját magát, és a terméke mellé oda teszi saját magát. Tehát számomra ez jelenti a megbízhatóságot a jelenlegi szamóca értékesítési kavalkádban.
Jó, ez a fogyasztói szempont, és mi lenne a termelői szempont, hogyha 2-3 módlatban össze tudnál foglalni, hogy mire lenne szükségük önöknek, mint ezzel foglalkozó gazdálkodóknak?
Hát nekünk talán az lenne fontos, hogy én értem azt, és egyetértek azzal, hogy az ár is egy nagyon fontos szempont, és mi termelők is arra törekszünk, hogy az árversenyt is meg tudjuk nyerni, de ugyanakkor, hogyha már élelmiszerről van szó, akkor fogyasszunk olyat, ami ízletes, finom, egészséges és megbízható. Szóval, hogyha már a szedd magad mozgalmak ennyire széles körben ismerté váltak, és tényleg egyre több országszerte egyre több ilyen termelő van, és nyitott szamóca föld, ahova mehetnek a fogyasztók, akkor én azt gondolom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, éljenek ezzel a lehetőséggel, és mindenki tapasztalja meg azt, hogy abból a termés, vagy abból a zöld szamócából hogyan lesz piros szamóca, és hogyan kerül az majd egyszer valamikor az asztalra, és milyen hosszú ez a folyamat. Úgyhogy mi, mint termelők, talán a szezonalitás kiemelése mellett ezt a közvetlen kapcsolatot javasoljuk megkeresni a termelőkkel.
Nagyon szépen köszönöm. A stúdióban Benedek Borbála kertészmérnök, családi gazdálkodóval beszélgettünk a szamócáról, és még annyit mondjon meg gyorsan, hogy ha földi eper, akkor jó?
Hát akkor elfogadhatjuk.
Akkor igen. Elfogadhatjuk. Tehát szamóca vagy földi eper. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Mi pedig hamarosan második témánkkal jövünk vissza. Picit maradjunk.
Jó napot, Magyarország!
A Benes dekrétumok ügye ma is aktív politikai és jogi konfliktusforrás, mivel a II. Világháború után kiadott a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő jogszabályok hatásai a mai napig érvényesülnek Csehországban és különösen Szlovákiában. A feszültséget az okozza, hogy a szlovák állam jelenleg is alkalmazza a dekrétumokat a vagyonelkobzásokra, és eközben büntetőjogi eszközökkel azok nyilvános kritizálását is tiltja. De mit gondolnak önök a lehetséges ilyen körülmények között őszinte megbékélés a szlovák és a magyar nép között? Kovács Bernadett járókelőket kérdezett.
Hát, hogy most mit lehet ezzel kezdeni, ez a politikusok dolga. Meg fogják oldani szerintem. Lehet, hogy kell egy kormányváltás majd szlovák oldalon, de nem biztos. Mert hogyha mi megfelelően kommunikálunk, és ők a befogadóak, akkor szerintem ez megtörtént az egyesség. Amíg valaki egymásnak feszül két név, vagy két ember, meddig az egész reménytelen.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez konfliktushoz tud vezetni, tehát ezt nem lehet kikapcsolni szerintem, ezt a törvényt, mert ez mindenképp hátráltatja azokat az embereket, akik direkt érintve vannak egy ilyen miatt, mert például van elkoboztak tőlük bármit, mondjuk az adott országban, például Szlovákiában is, ez egy nyilván egy kapcsolatot baráttal, barátnővel, társal vagy családon belül is biztos, hogy konfliktushoz vezethet, vagy úgy gondolom, hogy egyértelműen ahhoz vezet.
Kinek a felelőssége, hogy ne alakuljanak ilyen konfliktusok? A mi szintünkön nevezzük most magunkat kis embereknek, vagy a politikának is, vagy csak neki van felelőssége abban, hogy milyen a közhangulat akár ezzel kapcsolatban?
Szerintem ebben nekünk is van felelősségünk, tehát az emberi viszony is, ott is lehet sokat hozzátenni, hogy kialakuljon egy normálisabb viszony, próbálni rendezni ezeket a dolgokat. Ebben a konkrét esetben azonban úgy gondolom, hogy ez már országok közötti kell. Tehát tehát hogy két ország között kéne ideális esetben rendezni. Mint ahogy vannak problémák Ukrajnával is, ugye a kisebbségekkel, vagy Romániában, úgy például a Szlovákiával, vagy a csehekkel is ezt rendezni kéne. Ha ez nem működik, két állam között bizonyos okok miatt, politikai nézeteltérés, stb., akkor meg úgy gondolom, hogy a uniónak lenne a felelőssége mindenképp, hogy pontosabban oda nézzen, lássa, hogy ez így nem oké, hogy ez így nincs rendben, és akkor ő rendezze azt, amire két ország nem képes. Elfelejteni semmiképp se szabad, de nem szabad túl nagy hangsúlyt fektetni rá, ez is lenne jó, ha például az EU akkor lépne, és mondjuk bizonyos dolgokat, ha két ország között, ahogy említettem, ez nem működik, ha besegítenen.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Sokan gondolják úgy, hogy a Benes dekrétumok ma már csak poros történelemkönyvek lapjain jelennek meg. Most kapcsoljuk a dr. Keszeg Tünde ügyvédet, aki magyar emberek védelmében harcol a szlovák bíróságokon, mert tőlük ma a 21. században akarják elvenni a tulajdonukat a kollektív bűnösség elve alapján. Számukra tehát ez nem történelem, hanem valóság. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is.
Hány ilyen ügy van ma?
Szlovákiában?
Igen.
Nem tudok pontos számot mondani.
Egy is sok, de úgy körülbelül nagyságrendben.
Mivel az állam is titokban tartja, hogy hány ilyen pert indított, de én konkrétan 3 ügyben képviselek ügyfeleket, és tudok más ügyekről is, tehát biztos van több is, hogyha van 3, és még tudok több ügyet, ahol egy másik kolléga képviseli az ügyfeleket.
Mennyi esély van nyerni az állammal szemben egy ilyen ügyben?
Hát a legnagyobb gond sokszor az idő, mert lehet az állammal szemben is pert nyerni, tehát nincs ez kizárva, csak egy állam ráér pereskedni, ráér folyamatosan fellebbezéseket benyújtani, különböző jogi eszközökkel élni, míg egy ember életében telnek az évek, és néha az, tehát úgy mondom, az egyszeri ember belefárad, akár lelkileg, akár anyagilag, hogy hosszú éveken át egy pereskedést folytasson. Hisz az egyik legismertebb ügy, amelyben képviselem az érintetteket, 2009 óta tart, tehát 17 éve.
Ez a Bosics ügy?
Ez a Bosics ügy, így van.
Ennek mi, nagyon röviden, mi a lényege?
Ennek a lényege az, hogy az ingatlan nyilvántartásban szerepeltek a Bosicsék elődei, ők ezt észrevették, és úgy, ahogy ez ennek a rendje és módja, póthagyatéki eljárást indítottak Szlovákiában, a közjegyző a póthagyatéki eljárást lefolytatta, Bosicsék megörökölték a vagyont, és eltelt 1-2 év, utána pedig a postán érkezett egy bírósági kereset, hogy az állam megtámadta ezt a tulajdonjogot, nem ismeri el, és az állam azon a véleményen van, azon a nézeten, hogy a jogos tulajdonos az állam, nem pedig Bosicsék.
Uh-huh. És akkor ilyenkor az ember mit bizonyít, vagy milyen papírokat kell ehhez egyáltalán beszerezni, mert alapvetően evidensnek tűnik a dolog, tehát hogy ezek után mit lehet még bizonygatni?
Hát ugye alapvetőleg abból indulunk ki, hogy aki a ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, az számít jogos tulajdonosnak. Aki mást állít, annak kell perfekt módon bizonyítania, hogy nem az a jogos tulajdonos, aki az ingatlan nyilvántartásban szerepel, hanem egy másik személy, aki magáról ezt állítja.
És akkor ilyenkor jön elő a szlovák állam a kollektív bűnösséggel?
Így jön elő a szlovák állam, így van, levéltári dokumentumok között kutatva, kikeresi, hogy az előttől ezt annak idején az állam elkobozta, elkonfiskálta, vagy legalábbis szerette volna elkonfiskálni, az alapján, hogy magyar nemzetiségű volt, vagy német nemzetiségű volt, vagy a csehszlovák állam árulójának titulálták, és az alapján előkeres egy 1945 és 48 között kiadott dokumentumot. És azzal bizonyítja, hogy ő a jogos tulajdonosa az adott földterületnek.
Hát felfoghatatlan egyébként, hogy 80 évvel a háború után a civilizált világ ezt végignézi. Nemzetközi szervezetek mit mondanak erről az egész kérdésről? Egyáltalán az Európai Unióban, vagy az Európai Bizottságban, vagy a Velencei Bizottságban, vagy bármilyen európai fórumon lehet-e tudni, hogy mi erről a vélemény, vagy az álláspont? Hát egyáltalán foglalkoznak-e vele?
Mindig, pontosan, tehát mindig az első nagy akadály, azt a legnehezebb sokszor leküzdeni, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzanak ezzel. Tehát, sikerüljön elérni ezeknél a nemzetközi szervezeteknél, hogy itt olyan komoly jogsértés történik, amivel igenis nekik
dolguk lenne.
Uh-huh. Így van, dolguk lenne. Tehát sokszor ez a legnehezebb. Mikor már sikerül ezt az első akadályt átlépni, tehát hogy egyáltalán érdemben elérni, hogy foglalkozzanak vele, hát utána pedig meggyőzni az adott nemzetközi szervet, hogy itt valóban jogsértés történik, mi alapján, milyen módon, és elmagyarázni nekik, hogy az, amit állítunk, hogy a mai napig alkalmazzák a Benes dekrétumokat, ezt el kell magyarázni, hogy ezt hogy, mit is értünk ez alatt, és ezt hogyan is értjük. Mert alkalmazás és alkalmazás között is van különbség. Nem olyan értelemben alkalmazzák ma a Benes dekrétumokat, hogy ma adnának ki ilyen konfiskáló döntéseket.
Nem, ez a hivatkozási alap, nem?
Konfiskáló. Igen, tehát senki nem ad ki ma konfiskációs döntéseket a Benes dekrétumra hivatkozva. Ez nem is lehet, hisz a határidő lezárult. Ez 48 június végéig lehetett megtenni. Viszont bírósági pereket indít az állam, ahol kéri a bíróságot, hogy alkalmazzák a Benes dekrétumokat. Tehát ezt kellene megértetni először a közvéleménnyel is, és hát akár nemzetközi szinten, nemzetközi szervezetekkel is, hogy ilyen módon történik az alkalmazás. Tehát nem olyan módon, hogy most adnának ki konfiskációs döntéseket, hanem olyan módon, hogy kikeresik a levéltárakból a régen kiadott konfiskációs döntéseket, és annak a bevégzését kérik most, vagy az állami hivataloktól, a kataszteri hivataloktól, vagy pedig a bíróságoktól.
Értem, csak az jutott eszembe, hogy ilyen alapon akkor a náci törvényekre is lehetne hivatkozni, hogy annak alapján akar valaki ma valamilyen pert kezdeményezni, nem? Tehát, hogy ez, most nem tudom, hogy az analógia az igen. Helyén való, de én így érzem, hogy igen.
Én azt hiszem, hogy van erről szó, hogy párhuzamot vonni, de szerintem helyes lehet a párhuzam, mert a lényegében ugyanezt történik, tehát a bíróságtól azt kérik, hogy hoznak egy 1946-ban kiadott konfiskációs döntést, ahol a kollektív bűnösség alapján vették el valakitől az összes vagyonát, és azt kéri most az állam a bíróságtól, vagy pedig a közigazgatási szervtől, hogy most alkalmazza, most végezze be ezt a konfiskációt, tehát ez alapján most legyen beírva az állam az ingatlan nyilvántartásba tulajdonosként.
Világos, csak és hát ugye ez történt
ugyan, a... Mint hogyha akár egy náci törvények alapján pontos. Is, hogy
ez történt a náci Németországban és a kollektív bűnösség alapján. Ügyvédnő, maradjon velünk, legyen olyan kedves. Itt van egy kedves hallgató velünk a vonalban. Őt itt 2-3 percben gyorsan meghallgatjuk. Jó napot kívánok, Zsolt, ugye?
Igen.
Üdvözlöm, hallgatjuk.
Én Csókoló műsorvezető asszony Zsolt András vagyok Miskolcról.
Üdvözlök
mindenkit. Lehet, hogy közvetve csatlakozik a témához, amit mondok. Ezúton is, utólag is szeretném méltatni az egykori pozsonyi hitközség tagjait, áldassék az emlékük, mert annak idején nem sokkal Trianon után, dacolva a csehszlovák hatóságok retorziójával, érükön a rabbiukkal valóságos hűségnyilatkozatot tettek a Magyar Szent Korona mellett. Sajnos a történelem igazságtalansága, hogy nagy valószínűséggel a nagy többségük a klinkagárdisták terrorjának esett áldozatul. Erről ennyit, és ugyanakkor viszont Linka Páterről pedig annyit, hogy úgy 5 évvel Trianon után a következőket mondta, hogy a magyaroktól 5000 év alatt nem szenvedtünk annyit, mint 5 év alatt a csehektől. És ugyanakkor pedig, még emlékeztetőről nem tudom, hogy még, ha már megtörtént, akkor tártalan, jó lenne felhívni a szlovák hatóságokat, hogy töröljék a háború bűnösök közül Gróf Eszterházy Jánost. És ugyanakkor pedig a magyar vezetők közül vezetők helyébe én beadnám az ultimátumot az EU-nak, hogy vagy törlik ezeket, vagy töröltetik ezeket a hátrányos dolgokat minden országban, ahol ilyen kollektív bűnösség van, vagy pedig kukszik lesz. Ennyit szerettem volna, csak kezit csókolom.
Köszönjük szépen, Zsolt, és itt van velünk továbbra is dr. Keszeg Tünde ügyvéd, ugye, aki a szlovákiai bíróságokon a magyarok érdekében jár el, akiktől el akarják konfiskálni a tulajdonukat, de elhangzott itt, hogy Eszterházy János, ugye magyar politikusról beszélünk, felvidéki magyar politikusról, hogy ő háborús bűnös, de ez megfelel a valóságnak így, ilyen formán? Tehát ő effektíve háborús bűnösként van nyilván tartva Szlovákiában, mert én mintha úgy emlékeznék, hogy nem. Tehát, hogy jogilag nem. Vagy igen?
Hát még mindenképp adós Eszterházy Jánossal szemben is a szlovák állam mai napig. Tehát őt még megfelelő módon nem rehabilitálták.
Ez ténykérdés, de igen, ez abszolút így van. Én most csak kifejezetten a háborús bűnös, mint jogi kategória, ezt kérdezem.
Nem tudom, hogy pontosan mi alapján, hát ugye őt bebörtönözték, tehát mindenképp ő belőle, tehát mindenképp őt jogtalanul börtönözték be és ítélték el.
Igen, ez így van, és azt tudom, hogy a szlovák közvélekedésben háborús bűnösnek is tartják őt. Tehát, hogy ezt értem, én csak igazából nem tudom, ennek nyilvánvalóan utána kellene nézni, hogy jogilag ez hogyan néz ki. Egyelőre nagyon szépen köszönöm. 5 óra után, a hírek után folytatjuk a témát, és arra kérem az ügyvédnőt is, hogy maradjon velünk, hogy tudjunk majd esetleg a hallgatók által felmerülő kérdésekről is ebben az ügyben beszélgetni, és önök pedig írjanak SMS-t és telefonáljanak a témával kapcsolatban.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztír Csák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok Éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok Éjszakája. Ne hagyd ki!
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személykölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Köbből Anita kormányszóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Több mint 170 millió forintot kapott távozáskor Matolcsi György volt jegybankelnök a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része, a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügybe. Közben továbbra is tart a nyomozás az MNB alapítványok gazdálkodásával összefüggésben pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az eljárásnak gyanúsítottja egyelőre nincs. Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata lesz eltávolítani ezeket a dokumentumokat. A kormány szóvivők beszámoltak arról is, hogy benyújtották a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amivel óriási lépést tesznek afelé, hogy teljesítsék az uniós források feltételeit. Hangsúlyozták, a migráció, Ukrajna vagy a gender kérdések nem szerepelnek a feltételek között, és a tárgyalásokon sem kerültek szóba. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmány módosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Az államfő korábban a Velencei Bizottság állásfoglalását is kérte az ügyben, amelyet Sulyog Tamás alkotmányos konfliktusnak nevezett. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyerekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazta a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Debrecen és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvfét weboldalán olvashatók. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 20 és 25 fok közötti értékek várhatók.
Műsor ajánlott. Kalendárium.
Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
Kalendárium.
Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak, vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? 759-52-00, ez a telefonszámunk, és 39666, ez pedig az SMS számunk. Szlovákiában a büntető törvénykönyv módosítása értelmében akár 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető a Benes dekrétumok és a II. Világháború utáni békerendezés nyilvános megkérdőjelezése vagy tagadása. A törvényt a szlovák parlament fogadta el, és az államfő aláírásával lépett hatályba. Január végén tüntetést szerveztek a jogszabály ellen Pozsonyban, ahonnan orosz őrsöt, a szlovákiai magyar szövetség politikusát a szlovák rendőrség elvitte. A hatóságok azért intézkedtek vele szemben, mert a tiltakozáson egy megkérdőjelezzük a Benes dekrétumokat feliratú mellényt viselt, és azt felszólítás ellenére sem volt hajlandó elevenni. A politikust előbb elengedték a rendőrségről mindenféle retorzió nélkül, aztán a későbbiek pedig büntető eljárást indítottak ellene. Itt van velünk a vonalban továbbra is dr. Keszeg Tünde ügyvéd. Néhány mondatban elmondaná, hogy hol tart ez az ügy most? Orosz őrs ügye?
Egy picit visszakanyarodnék a büntető törvénykönyv módosításához, ha megengedi.
Természetesen.
Három alapvető kifogásom is van ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Az egyik, hogy mindenféle előzetes egyeztetés nélkül lett elfogadva, tehát képzeljék el, hogy aznap délelőtt terjesztették a parlament elé, már akkor el volt készítve a büntető törvénykönyvnek további módosításai, de délelőtt hozzátették ezt, és délután meg is szavazták. Tehát nem lehet egy ilyen egy komoly törvényről úgy dönteni, hogy senki véleményét előtte nem kérték ki, semmilyen egyeztetés nem történt. A másik nagy kifogásom ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nem egyértelmű a törvény fogalmazása, és soha nem szerencsés, soha nem jó, ha egy törvényt úgy lehet hajlítani, úgy lehet magyarázni, hogy éppen kinek az érdeke diktálja, vagy kinek hogy tetszik. Tehát ez a baj, ez az egyik legnagyobb gond ezzel a törvénnyel, hogy magyarázható sokféleképpen, és visszaélésekre adhat majd okot. És a harmadik alapvető kifogásom pedig, hogy összeegyeztetetlen a sajtószabadsággal, hogy valakit azért érjen büntetés, ráadásul bűncselekményének legyen titulálva, hogy a véleményét elmondja. Tehát ez az Európai Unióban, vagy egy demokratikus államban teljesen elfogadhatatlan.
Hát meg a történészi munkával sem fér össze, meg a kutatás szabadságával sem fér össze. Ilyet egy csomó minden
nem fér össze. Nem. Tehát egyszerűen egy elképzelhetetlen, tehát teljesen abszurd ez az egész törvény, hisz olyat büntet, amiért harcolunk, tehát egy alapvető emberi jog, hogy a véleményünket kimondhassuk. Úgyhogy én teljes mértékben támogatom a rossz őrs tevékenységét, ő is meglepődött, hisz januárban arról volt szó, hogy nem indítanak ellen eljárást, sem a fellépésért a pozsonyi tüntetésen, sem pedig amit Komáromba ugye hárman beterjesztettek, és eltelt több hónap, és most kapta meg az idézést rendőrségre.
Akkor nyilván ez a törvény rugalmas értelmezése. Itt van velünk Attila vonalban, és akkor most van itt néhány hallgató sorban, arra kérek mindenkit, hogyha lehet, nagyon röviden foglalja össze a véleményét. Attila, hallgatjuk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én azt mondom, hogy a törvény itt a Szlovákiában tényleg, hogy ezt nem így kellett volna hat a törvényt létrehozni, vagy hogy így büntetni ezeket, akik nem értenek egyet a Benes dekrétummal. De viszont megint, hogy is mondjam, hogy ez nem csak szlovak-magyar probléma, mert ahogy volt Csehszlovákia, tehát a Benes dekrétum, a Csehországban is ugyanúgy probléma a németekkel, és arról keveset beszéljünk. Tehát ahogy elkezdődtek ezek a kitelepítések, ez nagyon-nagyon azt a láncreakciót válthat ki ezekben azokban az országokban, ahol ki voltak telepítve a németek. Tehát Lengyelországból is ki voltak telepítve, Magyarországról is. És akkor mostan ez hogy lesz? Tehát akkor, ha valaki ki volt telepítve, volt ott neki földje, akkor mostan ez ha valahol elkezdődik ez tehát intézni, vagy valami jogi alapon elkezd intéződni, akkor ez van, mert más országokban is. Tehát azt kell gondolni, hogy érdemes ebbe belemenni, és problémákat csinálni a V4-esen belül.
Pedig, jó, ez, amit ön említ, Attila, ez politikai kérdés. Mi most itt ugye jogi kérdésekről beszélgetünk, de minden esetre a felvetését azt köszönöm szépen, már csak azért is, mert akkor az ügyvédnőtől meg tudom kérdezni, ugye, hogy itt Csehország is szóba került, hiszen a Benes dekrétumok ugye csehországi, vagy Benes dekrétumok Csehország is az örököse voltak éppen, ott tud hasonló perekről?
Hát igen, ez az alapvető különbség a két ország között, hogy reagáljak, hogy Csehországban jelenleg nem alkalmazzák a Benes dekrétumokat, sem a közigazgatási eljárásokban, sem a bírósági eljárásokban. Tehát nem indít az állam pereket. Hát itt nem az emberek kezdték, nem bolygatni ezt, hanem maga az állam az, aki indítja ezeket a bírósági pereket, meg közigazgatási eljárásokat. Tehát, hogy kicsit fordított, tehát kicsit más a helyzet jelenleg Szlovákiában, mint Csehországban. Tehát ott ilyen visszaélésekre nem kerül sor.
Világos. Miklós van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
Kész csokom, Zsuzsa, és üdvözlöm az ügyvédnőt is. Hát én kicsit távlatilag nézem ezt a dolgot. Konkrétan a egyes jogi ügyekhez nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem őket, de a konkrét válaszom a kegyet kérdésére, hogy őszinte a megbékélés, határozottan nem a válaszom, és ez egyelőre nem is lehetséges, nem is látom ennek a végét. Ugyanis Szlovákia, mint ország, illetve a tót nép, az nem egy államalkotó nemzet, mert nem is volt erre igénye, mert a monarchiába olyan széles autonómiát élvezett, hogy föl sem erült ez bennük. A másik, hogy az államhoz, ami az ölükbe hullott Trianonnál, ahhoz történelmet is loptak maguknak, mégpedig úgy, hogy a felvidéki magyar hírességeket megpróbálták szlovákosítani. Aztán a szlovák himnusz az nem más, mint egy Bartók által gyűjtött magyar népdal, aminek a címe azt mondják, össze lehet hasonlítani a dalt a szlovák himnusszal, és mindehhez loptak még egy címert is, ami lényegében megfelel a magyarnak, csak az alsó zöld mezőt kékre cserélték. És akkor az ügyvédnőhöz két kérdésem volna, hát arra válaszol, amelyikre akar vagy nem akar. Egyik az, hogy ezeknek az állami szintre emelt rablásoknak van-e elévülési ideje, és az EU miért nem foglalkozik ezzel?
Erre már köszönöm az utóbbi kérdésre, köszönöm szépen Miklós, az utóbbi kérdésre már válaszolt az ügyvédő, hogy az EU miért nem foglalkozik ezzel, de az elévülési idő az érdekes lehet.
Elévülési idő nincs, hisz tudni kell, hogy a tulajdonjog nem évül el. Tehát ez egy alapelv. Igen, nagyon sok jog elévül, de a tulajdonjog az egyik nagy kivétel. Tehát tulajdonjog megállapítása iránti bírósági eljárást lehet indítani évekkel később is.
Akár majd a jövő században is akkor ezek szerint. Hogy kicsit cinikus legyek, bocsásson meg.
És az Európai Unió pedig hát idén abszolút biztató a hozzáállása. Egyrészt ugye, hogy a Libe Bizottság is foglalkozott, vagy foglalkozik továbbra is érdemben ezzel a problémával. és az Európai Parlament pedig május 20-án ugye határozatban utasított az Európai Bizottságot, hogy foglalkozunk komolyan ezzel a problémával. Tehát most azt gondolom 2026-ban történtek előrelépések az EU-n belül.
Hát igen, ez egyébként dicséretes, csak 36 év eltelt a rendszerváltozás óta, úgyhogy na mindegy, hát ez egy másik kérdés. Péter, egy percet tudok adni körülbelül.
Köszönöm szépen, Jánosi Péter vagyok, akinek a nagypapája, a nagymamája és a Sankhajban dolgozó Hudec László építész is beszélve bányán az evangélikus temetőben van eltemetve. Beszéljünk világosan. A családomat is érintette, nem a Benes, hanem az előtte lévő csehszlovák rendelet, amelyre elvették az ingatlan vagyonainkat, de a Benes dekrétumok az meg egy kifejezetten faji náci törvény, amely alapján egy pronáci államnak kell minősítenem Csehszlovákiát, hiszen a zsidó törvényekhez hasonló faji megkülönböztetés az, hogyha valakit azért, mert magyar, elveszik az ingatlanát. Sőt, ha tagadja azt, hogy a faji törvény jogos, akkor még be is börtönzik. Na hát ez aztán mindennek a teteje. Úgyhogy sajnos azt kell mondanom, hogy itt Európa adós immár egy fél évszázaddal a nácizmus kivezetéséből Európába.
Köszönöm szépen Péter a pregnáns véleményét. És akkor egy nagyon rövid kérdés még az ügyvédnőhöz, hogy maga ez a tény, hogy itt a Benes dekrétumokra hivatkozva ilyen pereket indítanak, ez mit okoz egyébként szlovák és magyar emberek között, és most itt nem a politikai kapcsolatokra gondolok, hanem az ember és ember közötti viszonyra.
Lehetne erre hosszan ugye válaszolni.
Hát sajnos nem. Hosszan nem lehet.
De nem lehet. Igen. Hát a politika mindig felelős azért, tehát hogy viselkedik, mert az mindenképp rányomja aztán a bélyegét az emberi kapcsolatokra. Lent az emberek szintjén mindkét oldalról szerintem megvan az igény tényleg a békés együttélésre, a nyitottság a másik felé, akár a problémák megoldására, és ez, ami most történik, ezt a politika generálja, nem pedig az emberek. És a politika visszaél, tehát visszaél a hatalmával, az eszközeivel, és rá kell mutatni, hogy ez viszont elfogadhatatlan. Erkölcsi szempontból sem elfogadható, és jogi szempontból sem elfogadható, hogy folytatja az állam ezeket a bírósági eljárásokat, mivel így nincs jogbiztonságban senki. Tehát a szlovákok sincsenek jogbiztonságban, mert így vesznek egy földterületet, és nem tudhatják, hogy pár év múlva esetleg a bíróság nem indít eljárást a földterülettel kapcsolatban.
Ez legyen most a végszó. Dr. Keszek Tünde ügyvédnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon gyorsan mondom a holnapi témákat. Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót. Honnan van ennyi pénze a háborúra Brüsszel? Vagyis Brüsszelnek. És mi a véleménye arról, hogy Balatonvellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, a telefonnál Kovács Bernadett és Sebők Tímea fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!